kint is van. Tehát a Márk evangéliumában találjátok meg. A 10. rész, 17. versétől a 27. verséig fogom olvasni a Bibliából ezt a szakaszt. Tehát a Márk 10, 17, 27. Akinél itt a Biblia, esetleg keressétek meg. Ha megvan, viszont szeretnék kérni valamit, tegyétek be az ujjatokat, és most csukjátok be. És hadd kérjem azt tőletek, hogy én olvasni fogom, ti csukjátok be a szemeteket, és próbáljatok meg arra figyelni, amit hallotok. A Biblia azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Nem véletlen mondja ezt az Újszövetség, mert abban az időben, amikor a gyülekezetek indultak, olyan drága volt egy Biblia, hogy egy vagyonba került. Úgyhogy ha egy gyülekezetnek egy Bibliája volt, ugye külön-külön tekercseken másolták kézzel, megfizethetetlen volt, akkor örültek. Sok gyülekezetnek csak egy-egy levele volt, és cserélgették egymás között, és másolták le, hogy a birtokukba kerülhessen. Éppen ezért mindig fölolvasták, minden egyes összejövetelen volt, tanítás, dicséret, de föl is olvasták újra és újra az igét. És Pál mondja és Timóteusnak, hogy legyen gondod a felolvasásra. Tehát nem véletlen, és sokszor az a gyülekezet, az első gyülekezetek így tudták csak befogadni Isten igéjét. Mi nekünk a kezünkbe van digitálisan, a birtokunkban van nyomtatva, hangos CD-ken, mindenféle lehetőségünk megvan, és néha ennek az a veszélye, hogy túl könnyen tudjuk elővenni, túl könnyen tudjuk kézbe venni, és hajlamosak vagyunk leejteni, elesik, kiesik a kezünkből, kiesik az elménkből, a szívünkből mindaz, amit hallunk. Én most arra kérlek benneteket, hogy tényleg csukjátok be szemeteket, én föl fogom olvasni ezt a szakaszt a Bibliából kétszer is. És kérlek benneteket, hogy engedjétek meg, hogy Isten lelke már így az olvasott igén keresztül hadd szóljon hozzátok. Lehet, hogy csak egy szó, lehet, hogy csak egy gondolat, lehet, hogy csak a szituáció, ami majd ismerős lesz, akik többször olvastátok már, fog elindítani bennetek valamit. Független attól, hogy én mondtam-e róla egyáltalán egy szót is, és azt jegyezzétek meg. Mert valószínű, hogy jó, hogyha tovább mentek vele esetleg otthon, tovább gondoljátok, forgatjátok a szívetekbe. Úgyhogy kérlek benneteket, csukjátok be a szemeteket, és figyeljetek arra, amit olvasok. Amikor útnak indult Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit. Tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki. Egy valami még hiányzik belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok? A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezték egymás között. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Hadd kérdezze meg, hogy volt esetleg valami, ami így feljött ebből a szövegből, ahogy hallgattad. Ha igen, akkor ezt ragad meg, próbáld nem elfelejteni, és gondolkodj tovább ezen majd otthon is, meg így a mai napon is, ahogy az igéhirdetést hallgatod, mert valószínűleg Isten lelke szeretne elindítani abba az irányba. És most szeretném az Isten tiszteletnek a címét is kivetíteni, és még egyszer így elolvasni. A mai tanításnak az a címe, hogy vágyaink és elakadásaink. Figyeljétek meg, hogy ennek az ifjúnak van egy vágy a szívébe, amit kitesz az asztalra, Jézus elé oda tesz, és ezzel kapcsolatban van egy nagyon komoly kérdése. De van egy elakadása is, ami gátolja, hogy ez a vágy beteljesüljön az életében. Na most még egyszer elolvasom, és ugyanezt kérem tőletek, hogy csukjátok be a szemeteket, és figyeljetek arra, amit hallotok. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és ott szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok? A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni? Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezték egymás közt: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Úr Jézus, szükségünk van rád, hogy te gyere most közel hozzánk ebből az igéből. Te ismersz minket személyesen, tudod, hogy hogy érkeztünk ide, hogy kinek-kinek mire van a legnagyobb szüksége most. Kérünk téged, hogy a te lelkeddel ezt a csodálatos munkát végezd el, hogy mindannyiunkhoz személyesen szólsz ebből az igéből és az igéről a tanításból. Úr Jézus, szeretném én is a szívemet a te kezedbe tenni, és azért is könyörgöm, Uram, hogy miközben én másoknak prédikálok, az én életemben hiába való ez ne legyen. Kérlek téged, hogy mindannyian tudjunk, Uram, újra elköteleződni, és amit az ének megfogalmazott, vágyakozni, Uram, olyan dolgok után, amiket te plántálsz el a szívünkbe, vágyakozni utánad, veled való közösség után, a te jelenlétedbe. Köszönjük a te szeretedet és kegyelmedet, amiből élhetünk. Ámen. Ide teszem, hogy kéznél legyen. Nem van itt előttem. Szóval a mai igehirdetésnek a címe ez, hogy a vágyaink és elakadásaink. Hát nem tudom, hogy mindkettőben van-e részetek. Szoktatok-e vágyakozni dolgok után, és van-e úgy, hogy elakadtok ezekben a dolgokban. Én kérném is azt, hogy ha lehet, nem is tudom, hogy van-e nálatok papír, ceruza, akinél van, esetleg elővehetitek, ne azért, hogy jegyzeteljetek, márkinek szívesen odadom, hanem azért, hogy ezeket a gondolatokat fölírjátok és megmaradjanak, amiket Isten fölhoz bennetek. Szóval azt kérdezném most először, miután bármit mondanék, hogy ha úgy jól a szívetekben néztek, meg tudtok-e fogalmazni bármit, ami után most vágyakoztok? Ha igen, írjátok föl, vagy jegyezzétek meg. Nem feltétlen kell, hogy ilyen nagyon nagy, lelki, kegyes, nem tudom milyen gondolat legyen, ami eszetekbe jut először. Ez lehet egy ilyen lelki dolog, de lehet bármi más az élettel kapcsolatban, ami után valóban vágyakoztok. És majd szeretném, hogyha ahogy megyünk tovább, majd dolgoznánk egy kicsit ezzel. Tehát a vágyaink és az elakadásaink. Ugye mindannyiunknak a tapasztalata az, úgy hiszem, hogy időnként nagyon erősen megragad minket egy-egy vágy a szívünkben, és ez egy nagyon erős hajtóerő, hogy előre menjünk célok után, amik a szívünket megfogják, mint vágyak. És hát tudjuk azt, hogy Isten is elhelyez a szívünkbe vágyakat, amivel von önmagához, és von ahhoz a célhoz, amit ő velünk kapcsolatban álmodik, akiké minket tenni szeretne, formálni szeretne. Ugyanakkor tapasztaljuk azt is, hogy az a kor, amiben élünk, az nem túlságosan támogat minket abban, hogy ezekben a vágyakban jussunk előre, és időnként elakadunk. Hol ebben, hol abban. És szeretnénk egy tartalmasabb életet, szeretnénk egy igazabb életet, szeretnénk egy olyan életet, amiben sokkal inkább Krisztus teljessége megjelenik. Egy olyan életet, amire úgy gondolunk majd, amikor az Atya elé állunk, ahogy énekeltük ezt a dalt, hogy azt mondhatja Isten nekünk, hogy Tamás, tetszett az élet, amit itt a földön éltél. Örülök, hogy merítettél a kegyelmemből. Örülök, hogy merítettél az erőmből, és mi ketten megcsináltuk azt, amit én veled terveztem. Vágyunk ilyen életre. De hát ez a világ, amiben élünk, ez azért annyi mindent hoz, hogy időnként azért ezekben a vágyakban elakadunk, és sok más kerül oda a szívünkbe. Felmerülhet ilyenkor a kérdés, amikor szembesülünk ezzel, hogy na, megint nagyon messzire sodródtam attól, amit Isten a szívembe plántált, amivel úgy megragadott valamikor, hogy hát mit kéne tennem, hogyan tudnék még jobban előre jutni, mi az, amit másképp kellene csinálni, van valami titkos módszer, van három különleges lépés, vagy egy nagyon erős megvallás, vagy bármi, ami túljuttat ezen. És hát ez a történet egy picit ezekre a kérdésekre ad feleletet, hogy hogy is van ez. Szeretnék néhány dolgot elmondani a háttérről, erről a szituációról, találkozásról, Jézus és e között az ember között, és utána egy picit menni ebben a témában előre, kiemelni néhány dolgot ebből a történetből. A háttér az az Úr Jézus szempontjából, hogy Jézus az utolsó útján van Jeruzsálem felé. A Márk evangéliuma úgy fogalmazza ezt meg, hogy Jézus a tekintetét, az eredeti szöveg azt mondja, hogy az arcát neki szegezte Jeruzsálemnek, és készült arra a szenvedésre, ami rá várt, amiért jött. És sokszor ezen az úton beszél a tanítványainak arról, hogy az emberfia Jeruzsálembe megy, ott elfogják, megcsúfolják, megverik, megalázzák, szenvedni fog, és végig meghal. De föl fog támadni, és próbálja készítgetni a tanítványokat. Jézus ezen az úton van. Ez tölti be a szívét, a lelkét, készül a szenvedésre, készül a gyötrelemre, és hát ez az, ami ott forog a lelkében. Ugyanakkor találkozik ezen az úton még emberekkel, vakokkal, betegekkel, ilyen emberekkel, mint ez a gazdag ifjú, akiket nagyon foglalkoztat valami, vagy nagyon nagy nyomorúságban élnek, és még ezek az emberek különleges kegyelmet kapnak Jézus jeruzsálemi útján, hogy valami új induljon el az életükben. Na mit tudhatunk meg erről az emberről? Hát három evangélium följegyzi ezt a történetet, a három szinoptikus evangélium. A Máté evangélium kiemeli, hogy ez egy ifjú ember volt, tehát egy fiatal felnőtt, ilyen 20 éves, 20 és 30 között lehetett, akik az élet nagy kérdéseivel még foglalkoznak, és készülnek rá azokra a kihívásokra, amiket az életükben el szeretnének érni, meg szeretnének valósítani. Aztán a Lukács evangéliumát, ha nézitek, az kiemeli, hogy ez egy előkelő ember volt. Tehát a társadalmi elithez tartozott ez a fiatal felnőtt, olyan családhoz, akit jól ismerhettek azon a környéken, ahol ő élt, és meghatározó volt a családja, hogy ott, abban a városban, abban a régióban mi hogyan történik. Tehát olyan közismert személyiség lehetett, mint a mai elithez tartozó emberek. A másik, amit tudunk, mind a három evangélium egybenhangzóan azt mondja, hogy nagyon-nagyon gazdag volt. Olyan ember volt, akinek nem voltak anyagi problémái. Ha valamit akart, megvette, és nem kellett soha azt lesnie, hogy a számla száma most hogyan áll, hogy ezt a kiadást átütemezze a következő hónapra, vagy akár egy évvel elhalassza az egészet. Rengeteg pénze volt. Nyilvánvaló, abban a korban fiatalok sok pénzt összerakni nem tudtak úgy, mint ma, hogy bementek a garázsba, aztán megcsináltak a Microsoftot, és azon kapták magukat, hogy milliárdosok lettek. Szóval ez több generációnak a bölcs és kemény munkájának a gyümölcse lehetett. Őneki olyan szülei, nagyszülei, meg elődei voltak, akik nem herdálták el a vagyonukat, értettek az, amit csináltak, és bölcsen bántak a pénzzel. Na most ennek az ifjúnak azt olvassuk, hogy rengeteg pénze volt. Aztán, amit tudhatunk róla, hogy jó nevelést kapott, jó családból származhatott, hiszen mikor az Úr Jézus arra mutat rá, hogy milyen értékrend szerint kellene élni itt a földi életet, és sorolja a parancsolatokat neki, akkor ő azt mondja, hogy mindezeket megtartottam korai ifjúságomtól fogva. Ugye ez a korai ifjúság, ez az a szakasz, amikor valaki a már nem gyermek, de még nem felnőtt, és még a szüleinek a fennhatósága alatt él, de az értékrendet kapja. Nevelték, tanították rá. Ő ezeket elfogadta, sajátjává tette, és azt mondta, hogy korai ifjúságomtól fogva ezek szerint éltem. Tehát egy jó nevelést kapott, egy jó családból jött. Aztán volt saját értékrendje, ami mentén ő élt. Hiszen itt azt mondja, nem azt mondja, hogy hát korai ifjúságomtól fogva ezt verték a szüleim belém, hanem azt mondja, hogy én megtartottam ezeket. Tehát ezeket az értékeket ő átvette, ezekkel azonosult, ezeket jónak, méltónak tartotta arra, hogy ezek szerint éljen, amiket Jézus sorolt a parancsolatokban. És amikor az Úr Jézus ránéz erre a fiatal emberre, akkor azt olvassuk, hogy nem vonja kétségbe. Nem azt mondja, hogy ne puderezzél már, azért volt egy-két parázna gondolat, meg átverted a haverodat, meg az anyádról, apádról, háta mögött miket mondasz, stb. Hanem egyszerűen elfogadja. Jézus erre nem reagál, hanem egy sokkal fontosabb kérdést kezd el piszkázni ennek az ifjúnak az életében, hogy mi is az, amire elég az, amit mi emberek tudunk tenni, és mi az, amit mi emberek bármilyen nagy erőfeszítés árán sem tudunk elérni, tehát valami más lenne szükség. De van értékrendje, és az Úr Jézus ezt elfogadja. Egy nagyon egészséges, nyílt személyiség lehetett. Tehát egy olyan ember, akiből nagyon kevés van. Hogyha ennek a történetnek az előzményét is elolvassátok, akkor azt látjuk, hogy Jézus egy tömeg előtt van, a farizeusok meg az írástok oda mentek kötekedni hozzá, éppen az elválással kapcsolatos kérdéseket feszegették, hogy Jézust törbecsalják ezzel, és hát egy ilyen vita helyzet után gyerekeket hoznak a szülők oda, és a tömegen nehezen jutnak át, és a tanítványok is hát úgy gondolják, hogy hát most nem idevaló gyerekekkel foglalkozni, mikor ilyen parázsvita van, meg ilyen kényes kérdésekről kéne itt Jézusnak beszélni. Hát most hagyják már ezeket a gyereket, vigyék el innen, mert csak zavarnak. És mégis Jézus észreveszi ezt, és azt mondja, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, és megáldja a gyermekeket, és akkor áll elő ez az ifjú. De Jézus körül egy tömeg van. Ott vannak a tanítványok, ott vannak a farizeusok, akik kötekednek, itt vannak a szülők meg a gyerekeik. Tehát nem úgy van, hogy így félre mentek egy félre eső zugba, és így a fülébe sugva Jézusnak az, hogy te Jézus, engem nagyon foglalkoztat valami, csak anciki elmondani itt mindenki előtt. Hanem odaállt Jézus elé, sőt azt olvassuk, hogy leborult, és akkor most rakjuk össze. Egy előkelő családnak a gyermeke, egy fiatal, előkelő ember, akit számon tartanak, aki dúsgazdag, aki tekintélyes, leborul Jézus elé, és előáll egy kérdése, és kiteszi, és nem érdekli, hogy egy hatalmas tömeg hallja ezt, hanem azt mondja, hogy Jézus, annyi mindent elértem. De van egy kérdés, ami feszíti a szívem és a lelkem, és nem vagyok nyugodt azzal kapcsolatban. Hogyan nyerhetem el én az örök életet? Hogyan lehet az enyém? És ugye ezzel ítéletet mond magáról, ott összesughattak egyes nagy keresztjének, hogy hú, hát ez még csak így tart, hát szegény. Ugye tudjuk, hogy amikor emberek előtt vállalunk valamit, amikor emberek előtt vállaljuk a vágyainkat, vagy a kérdéseinket, amik bennünket kínoznak, kockáztatunk, mit szólnak hozzá, kinevetnek, megértik, ugyanazon a súlyon kezelik majd, mint amiért ez nekem jelent. Ez egy nagyon egészséges, érett személyiség volt ez a fiatal ember, mindezt vállalta. Legtöbben akkor teszik ezt meg, hogyha biztonságos, nyugodt környezetben tudják magukat, egy diszkrét közegben lehetőleg csak azzal az emberrel tudnak beszélgetni, akinek a kérdést fel akarják tenni. Tehát ez egy nem akármilyen ember volt. Azt olvassuk róla itt az evangéliumban, Márk evangéliuma ki is emeli ezt, hogy Jézus is ahogy ezt az ifjút itt meglátta és elkezdett vele beszélgetni, emlékeztek, mit olvastunk, hogy megkedvelte őt. Megkedvelte. Hát sok mindent lehet olvasni, ahogy Jézus a kapcsolat rendszerébe reagál az emberekre. Például vannak olyanok, akik kifejezetten idegesítették őt. Néha a farizeusokra és az írástudókkal kapcsolatban olvassuk azt, hogy hát Jézusba is fölment a pumpa, és hogy elege volt belőlük. Néhány elesett, nyomorult, szegény emberrel kapcsolatban meg azt olvassuk, hogy megindult a szíve rajtuk, és segíteni akart nekik. És azt hiszem, hogy csak ezzel az egyetlen egy fiatal emberrel kapcsolatban olvassuk azt, hogy ezt a fiatal srácot viszont Jézus megkedvelte. Kellett több? Ha valaki elmondhatja azt, hogy Jézus őt megkedvelte, hát az már célba jutott. Mi kell ennek több? És úgy tűnik, hogy nem elég, hogy Jézus kedvel téged. Hogy Jézus számára te kedves vagy. Biztos, hogy kedves vagy, mert különben nem jött volna erre a földre. Nem vállalta volna mindazt, amit vállalt. Nem vállalta volna a szegeket, a korbácsütést, a keresztet. Biztos azért tette, mert kedvel téged. De úgy tűnik ez kevés, mert a te oldaladon is, az én oldalamon, a mi oldalunkon meg kellene jelennie valaminek, és ez nem volt még ennek a fiúnak a szívében ott. Ugye a kérdés és a beszélgetés, ami körül forognak, ez az örök élet. Az a fajta élet, ami nem hanyatlik a pusztulásba, ami nem ér véget a biológiai halállal, ami túlmutat a földi életünkön, ami kitart majd az Isten jelenlétében, az Atya jelenlétében, és örökre odafűz minket ő hozzá, mi mennyei atyánkhoz. És ahogy Jézus válaszol, nézzétek meg, először igazából nem válaszol a kérdésére ennek a fiatal embernek. Ő azt kérdezi, hogy mit kell tennem? És Jézus először is azt mondja neki, hogy miért mondasz engem jónak? Ugye, mert úgy szólítja meg Jézust, hogy jó mester. És szeretné Jézus egy picit finoman ezt az ifjút először is oda terelni, hogy gondolkodj el azon, hogy én ki vagyok. Ugye azt mondja Jézus neki, hogy miért mondasz engem jónak, nincsen jó, csak az egy Isten. Próbálj ezt a kapcsolatot megteremteni az ifjúnak a fejében, meg a szívében, hogy egy valaki van csak, aki jó. És ha engem jónak mondasz, nem kellene ezzel a gondolattal tovább menni, hogy ki is vagyok én? Csak egy rabbi, akitől egy teológiai kérdésre kérsz egy teológiai választ? Vagy valaki mással áll szembe, aki ettől lényegesen többet tud adni neked? És Jézus finoman próbálja ezt az ifjút terelni afelé, hogy kibillentse ebből a gondolkodásmódból, hogy csak egy mestert, egy tanítómestert lát Jézusban, és így elkezdődik egy beszélgetés közöttük. És ebből a beszélgetésből, ami hát nagyon gazdag, én néhány dolgot szeretnék majd csak kiemelni. De hadd mondjam azt, hogy miért van ez a történet benne a Bibliában. Az a meggyőződésem, hogy két oka van. Az egyik az az, hogy üdvösségre segítse azokat, akik közöttünk még nincsenek, akiknek még nincsen örök életük. Hogy ugyanezen a kérdésen gondolkodhassanak el, és értsék meg azt, hogy Isten kegyelme hogyan működik, hogy mire hívja őket az élő Isten, hogy hogyan lehet bűnbocsánatot kapni, hogyan lehet Isten gyermekévé válni. Nagyon fontos dolgot árul el ez a történet erről. A másik pedig, hogy nagyon fontos dolgot mond nekünk kell, akik már keresztjének vagyunk, hogy hogyan lehet a keresztény életünkben előrébb jutni, mélyebbre jutni. Az Istennel való közösségben még mélyebbre kerülni, és nem a felszínen maradni. És hát hadd szóljak azokhoz először, akiknek az üdvösségre lenne szükségük, hogy figyeljétek meg, hogy amikor az örök életről van szó, akkor mit mond itt az Úr Jézus mindarról, amit az ifjú elmondhatott. Ugye? A parancsolatoknak megfelelt. Ne ölj, nem ölt. Ne lopj, nem lopott. Ne paráználkodj, nem paráználkodott. Ne viselkedj hamisan, ne tégy hamis tanúbizonyságot. Ne hazudozz, nem hazudozott. Tiszteld apádat és anyádat, tiszteld apját, anyját. És mégis Jézus mit mond? Azt mondja, hogy milyen nehéz azoknak az embereknek, akik sok mindent maguknak mondhatnak, bejutni az Isten országába, akik gazdagok, akiknek az élete nem a nincsről szól, hanem a vanról szól. Hogy van neki pénze, van neki társadalmi megbecsültsége, van neki erkölcsös élete, a siker elé néz az egész életpályája, egy ilyen embert, ha megnézel ifjú korában, azt mondod, hogy bármi lehetséges neki. És Jézus erre azt mondja, hogy tudjátok, arra, amire ez az ember tényleg vágyik, az atyával való élő közösségre, az örök életre, ez semmi. Képtelen rá. Amíg ezt fogja a kezében, addig abból nem lesz örök élet. És hát ez egy fontos üzenet, hogy nem csak a nyomorultaknak, nem csak a szegényeknek, nem csak az elesetteknek, nem csak az elváltaknak, nem csak a pszichológiai eseteknek van szükségük Jézus Krisztusra. Nekik is. Jézus értük is jött. De szükségük van azoknak is Jézus Krisztusra, akik magukról elmondhatnak sok jót. Akik elmondhatják azt, hogy kitűztem egy célt, és elértem. Pénzt akartam keresni, és van pénzem. Befolyásos emberré szerettem volna válni, és az vagyok. És azt mondja Jézus erre, hogy mindez kevés ahhoz, hogy az életednek az igazi értelmét megragadhasd, ami az örök élet, ami az Isten jelenlétében élt élet. Kevés. És ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ezt kell megértened, hogy Istentől függ ez a kérdés az életedben, rá vagy utalva. Mindaz, amit tenni tudsz, az kevés, viszont amit Isten tud adni, azt elfogadhatod ingyen kegyelemből. Viszont nekünk, akik keresztjének vagyunk, szintén elmond ez a történet néhány dolgot, és innen kezdve erre szeretnék koncentrálni, négy dolgot kiemelni. Először is beszél a vágyakról. Ez az Isten hívása bennünk, ugye? Ez a férfi megfogalmazta, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Ez volt a legnagyobb vágy a szívében. Aztán vannak elakadásaink, Ezek a határok, ahol át kellene lépni magunkat, de nem vagyunk képesek rá. Beleütközünk valamilyen akadályba, és ezért nem tudjuk elérni a vágyainkat. Ugye az Úr Jézus úgy fogalmazza meg neki, hogy egy valami hiányzik még belőled. Menj el, add el, amit van, azután kövess engem. És figyeljétek meg, hogy Jézus két dolgot kér ettől az ifjútól. Az egyik a követés, hogy kövess engem. De annak lenne egy feltétel az ő életébe, hogy erre szabaddá váljon, hogy add el mindened, ami van. És itt van az elevene ennek a fiúnak. Itt van az a dolog, ami megfogja az ő életét, és ami az ő elakadása. Másnak lehet más az elakadása. Ez a történet nem arról szól, hogy egy gazdag ember nem lehet Jézus Krisztus tanítványa, hiszen Jézusnak sok gazdag tanítványa volt. Itt egy belső elakadásról van szó. Egy olyan dologról, ami megakadályozza azt, hogy Jézust követhesse. Ennek az ifjúnak a vagyona, az egyrészt a múltnak a tisztelete volt, az édesapja, édesanyja és a nagyszülei, meg az elődeinek a tisztelete. Hogy annyi értéket fölhalmoztak, most én ezt mind dobjam el, a másik pedig a jövő ígérete volt, hogy a pénzen keresztül mindent el tud érni, amit szeretett volna, és biztos, hogy tele volt tervekkel. Amikor az ember fiatal, rengeteg terve van, sok célja, sok álma, és tudja ez az ifjú, hogy a pénz alkalmas arra, hogy ezt elérje. Én nem gondolom, hogy ez egy pénzimádó ember lett volna, hiszen akkor nem ez lett volna a vágya, amit megfogalmazott. Mégis ez a pénz, ami a birtokában volt, ez a vagyon, ez neki a biztonságot jelentette, a jövőt jelentette. És most ezt kellett volna sútba dobnia azért, hogy a biztonságot és a jövőt Jézus jelenthesse neki. De ezt nem tudta megtenni valamiért, ő itt akadt el. Aztán a másik dolog, hogy emiatt szomorúan távozott, azt mondja itt a Biblia, hogy mit tudunk mi tenni. Ez a harmadik dolog, amiről szól ez a történet, hogy ilyenkor, amikor a vágyaink által Isten hív minket, és elakadunk, mit tudunk mi tenni? És hát itt megint csak mond az ige néhány dolgot. Ugye egyrészt beszél arról az ifjú, hogy mindezeket, amiket felsoroltál, Jézus, megtettem, de Jézus mindezt úgy minősíti utána, hogy az embereknek mégis lehetetlen ezeken az akadályokon átlépni. És az a fontos, hogy mit tud Isten megtenni értünk. És ezt fogalmazza meg az Úr Jézus így, hogy az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. De ezeket nézzük meg egy kicsit. Kezdjük a vágyainkkal. A vágyaink Isten hívása bennünk. Az a nyelv, amit a szívünk beszél. Olyan út Isten kezébe, egy olyan mód, ahogy belenyúlhat a lelkünkbe és a szívünkbe, és kimozdíthat abból, amiben vagyunk. Egy vágy, amit beleplántál a szívünkbe. Hát az, hogy milyen vágyak vannak a szívünkbe éppen most, sokat elárul arról, hogy Isten mekkora hatással van ránk. Amikor az előbb azt kértem, hogy ami eszedbe jut először vagy másodszor, azt fogalmazd meg, írd le, vagy valahogy realizáld, hogy hát van egy vágyam, vagy kettő, vagy három. Most gondolj vissza rá, hogy ez vajon Istentől származik-e. De a Bibliából azt látjuk, hogy a vágyak azok Isten kezében eszközök. Út a szívünkhöz, ahogy Isten hozzáfér a szívünkhöz és a lelkünkhöz. Ez sokszor előjön a Bibliában. Hadd mutassak két igét csak. Az egyik a János 6.44. Ott azt mondja az Úr Jézus, hogy senki nem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Másik ige, Zsoltárok 63.2. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár, víztelen föld. Tehát láthatjuk, és még sok igét mutathatnék, hogy a Biblia beszél arról, hogy Isten a szívünkbe beleoltja a vágyakozást önmaga után, és azután az élet után, amit ő nekünk szán, amit ki akar hozni belőlünk. És ezek a vágyak, ezek nagyon komoly hajtóerők, olyan mágnesek a lelkünknek, hogy oda visz minket, oda tart minket, megengedi Isten ezen keresztül, hogy vonjon minket afelé az irány felé, amerre ő terelni akarja az életünket. Az biztos, hogy nem csak Isten fér hozzá a vágyakhoz, a szívünkhöz, a vágyainkon keresztül. A világot ez élteti, ez működteti. Én amikor a közgázon tanultam, és marketing óránk volt, az első dolog, amit tanítottak, hogy az embereket nem a szükségleteik hajtják, hiszen ha betöltetnek a szükségleteik, utána még mindig hajlandóak vásárolni, hanem a vágyaik. És például a marketing annak a tudománya, hogy a vágyakat föl lehet kelteni. Tehát a vágyakra nem csak Isten hat. És még az ördög is ezt nagyon jól tudja, és nagyon jól használja. A világ egy csomó olyan vágyat bele tud plántálni a szívünkbe, aminek tényleg ugyanaz a szerepe, mint amit Isten is akar, hogy hajtóerővé váljon, hogy elinduljunk feléjük, és mindent megtegyünk, hogy elérjük azokat. Tehát nem csak Isten plántál vágyakat a szívünkbe, de jó, ha tudjuk, hogy a Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy Isten is dolgozik így, hogy az ő vágy, a tőle származó vágyakat elhelyezi a szívünkbe, és azt akarja azon keresztül elérni, hogy elinduljunk abba az irányba, amerre ő szeretne terelni bennünket. Sokféleképpen lehet viszonyulni a vágyainkhoz. Én a saját példámból hadd mondjak el annyit, hogy az ember lehet süket, vak ezen a területen. Én egy olyan gyülekezetben nőttem fel, egy olyan evangéliumi gyülekezetben, ahol a gyülekezeti kultúra az olyan volt, hogy a keresztény élet lényege az engedelmesség. Tudd meg, mi az igazság, aztán tök mindegy, hogy vágysz rá vagy nem, tedd meg, kész, ennyi. Na most, ha valaki így kezd élni keresztényként, előbb-utóbb elég hamar kiszárad az élete. Elveszti az erejét, és be fog lépni az életébe a lelkiismeret furdalás, be fog lépni az életébe egy csomó olyan dolog, ami igazából megterheli őt azon az úton, amin Isten vezetni akarja. És Isten úgy rakott össze bennünket éppen ezért, hogy ő igazi hajtó, belső hajtóerőt helyezett el bennünk, ezek a vágyak, amik tőle származnak. És hát az első dolog, amit szeretném, hogyha így föltennél magadnak kérdésként, hogy vannak-e Istentől plántált vágyak a szívedben? Én kértem egy éneket a Gergőjéktől. Ez a Ma csak álmodom arról. Én voltam a ludas ebbe az énekbe. Azért, mert ez az ének egy nagyon-nagyon fontos dologról beszél nekünk, hogy az életünk több attól, mint amit most itt élünk. Valahova tart. Valakivel találkozni fogunk. És az élet igazából akkor fog kezdődni. Ez a felkészülés időszaka. Ez a rákészülés időszaka, a formálódás időszaka. De az az élet, amiért te létezel, az igazából ott fog kezdődni, mikor az atyának a szemébe nézel először, és elindul az az élet, amiért Krisztus téged megváltott. Szoktál-e sóvárogni ezután? A nagy nap után, amikor találkozol, amikor Jézus megjelenik a felhőkön, amikor oda fogsz állni előtt, eléje. A vágyaink. Vannak-e olyan vágyak a szívedben, amik hajtanak téged, és tudod, hogy Istentől származnak? Becsüld meg őket, mert az a szerepük, hogy Isten vonjon önmagához, és vonjon arra az életre, amire ő téged szánt. Szeretnék rámutatni arra, hogy az életünk, az elhívásunknak két szintje van, és a vágyak hogyan jelennek itt meg. A Márk 3:13-14-ben olvassuk azt, hogy azután Jézus felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá, 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. Figyeljétek meg, hogy ahogy Isten eltervezte a keresztény életet, annak az elhívásnak két pillére van, hogy vele legyenek, és hogy elmenjenek, szolgáljanak. Közösség és szolgálat. Az első rendű elhívás az közösségre szól, egy szeretetteljes kapcsolatra az élő Istennel, Jézus Krisztuson keresztül, a Szentlélek különleges munkája nyomán. Ez az elsődleges elhívás. A másodlagos pedig az, hogy szolgáljuk Istent az ő dicsőségére. Na most nekem az a személyes tapasztalatom, és ezt sokakban megfigyeltem, hogy ez a két dolog, ez valahogy összekeveredik az életünkben, és az elsőt elnyomja a második. Az első rendű elhívásunkat elnyomja a második. Elkezdjük a keresztény életünket szolgálatnak felfogni. Azt nézzük, hogy mit tettem, mennyit dolgoztam, szolgáltam eleget, és ezen mérjük egymást is. Hát ő csak itt ül és fogyaszt. Nem is tudjuk azt, hogy esetleg hétközben egyébként mellesleg mit csinál. Mert ugye a szolgálatok, a gyülekezet szolgálatának a 80% az nem vasárnap zajlik. Az kint zajlik az életbe. Ez nem azt akarom mondani, hogy aki vasárnap semmit nem csinál, az biztos szolgál hétköznaponként, de az biztos, hogy nem biztos, hogy meg tudjuk azt ítélni, hogy egy ember mennyire él szolgáló életet. De ezzel mérjük sokszor egymást, és azt, hogy valaki jó keresztény vagy nem, hát a teljesítményével lemérjük. De nem ez az elsődleges elhívásunk. Melyikből következik a másik? Az elsődleges elhívásunk az egy szeretetteljes közösségre szól, a másodlagos elhívásunk pedig ennek a következménye. aki egy valódi szeretetteljes közösségben él Istennek, annak a közösség túlcsordulásává lesz a szolgálat. És ez kedves Istennek. Amikor a szolgálatunk arról szól, hogy mi mennyi mindent megtettünk Istenért, és hogy ezt el kell ismerni Istennek is, embereknek is, rossz úton járunk. Mária és Márta története beszél erről a problémáról. Mária a jobb részt választotta, a közösségre koncentrált. Márta szolgált, a munkára koncentrált. És Jézus elismerte a teljesítményét, de mégis figyelmeztette, hogy figyelj ide, a testvéred a jobb részt választotta. Sokszor előfordul velünk az, hogy a második része az elhívásunknak, az fölülírja az elsőt. És a keresztény életünk teljesítéssé válik, megfelelésé válik, a szolgálat kényszerévé válik, és eltűnik belőle az igazi szeretet, az atya iránt. Ugyanerről a szindrómáról olvasunk a Jelenések 2-ben. Az efézusi gyülekezet szindróma. Amikor Isten azt mondja, hogy megnézi az Úr Jézus a gyülekezetet, és azt mondja, hogy egy csomó jó dolgot el tudok mondani rólatok. Szolgáltok keményen, terhet viseltek, és nem fáradtok meg. Megvizsgáljátok a tévtanítókat, és nem tudnak titeket átverni. De van egy panaszom ellenetek. Emlékeztek, mi az? Hogy az első szeretet eltűnt. És azt mondja Jézus, hogy térj meg! Mert hiába a szolgálat a szeretet nélkül. Mert van egy első, és van egy második. Először szeress, utána szolgálj. Mi keresztjének azt hisszük sokszor, hogy a szolgálat az, amit Istenért teszünk. Ez nem szolgálat. A szolgálat az, amit Istennel együtt teszünk. Az élő Istennel való élő közösségből fakadóan teszünk. A szolgálat, amit Istenért teszünk, az nem az. Nincs rászorulva. Semmire, amit meg tudunk tenni. Semmire nincs rászorulva. Viszont, mint szerető édesapa, be akar vonni minket az ő munkájába. És amit ebből a közösségből fakadóan teszünk, az valódi szolgálat. Az valódi érték, az valóban kincset hoz. Kincset gyűjtünk vele a mennybe. Egyébként hiába valóság, sok más dolog. Tehát Istennel együtt lenni, és utána elmenni és hirdetni az igét, végezni azt a szolgálatot, ami szintén része az elhívásunknak. És a vágyaink az első területhez hívnak vissza általában bennünket. És hogyha tovább lépünk, milyen vágyakat plántált Isten a te szívedbe? Próbáld végiggondolni, megjegyezni vagy fölírni. Van-e olyan vágy a szívedben? Mozog-e valami ott, ami hajtana előre téged az Istennel való kapcsolatodban mélyebbre, előrébb? Mert Isten beleplántált a szívedbe. Ez egy nagyon fontos kérdés. Én fölírtam néhány dolgot, nemrég volt lehetőségem néhány napot így csendben tölteni, és Isten így mutatta, hogy nagyon nehezen találom az utat a saját szívemhez, a vágyaimnak az elfolytása miatt, mert úgy nőttem föl, ahogy mondtam, hogy nem az a fontos, mire vágysz, az sokszor elfolytani kell, az a fontos, hogy engedelmeskedj. Tudd meg, mi az igazság, azt te csináljad, és kész. Ne törődj mással. És Isten kezdett így foglalkozni velem, és megfogalmaztam 4 egyszerű dolgot, vagy 5 végül a végén. Egy szeretetteljes közösségre vágyok Istennel és másokkal mindenek előtt. Valahogy nagyon szeretném, hogyha az életem erről a közösségről szólhatna a második fél időben. Istennel, és akiket Isten rám bízott, vagy akikkel megengedte, hogy együtt járjam az utamat. Arra vágyok. Hát ez nekem nem egy egyszerű dolog, mert én valójában egy ilyen feladatorientált ember vagyok, nem annyira kapcsolatorientált. Sokat beszélt erről Isten velem, és nagyon küzdelmes nekem ez, hogy a szeretetre és a kapcsolatra koncentráljak. De Isten adott egy ilyen vágyat a szívemben. Aztán a valódiság. A János 14-et írtam magamnak oda emlékeztetőnek, ott nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy az Úr is beszél arról, hogy aki szeret engem, az engedelmeskedik nekem, aki pedig szeret és engedelmeskedik nekem, azt én is szeretni fogom, és az Atya is. Elmegyünk hozzá, helyet készítünk magunknak nála, és a Szentlélek által megnyilatkozik az, hogy Jézus valóban ott van az életemben. Tehát a keresztény élet nem csak teológiai koncepció, hogy igen, én hiszem ezt is, azt is, meg amazt is, hanem egy napi tapasztalata annak, hogy Jézus él. Közöm van hozzá, kíséri az életemet, befolyással van rám. Valóban. Ugye ezt nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogy történik. Ha ezt egy nem hívő ember megkérdezi, azt mondja, ez Tamás, ne haragudj, ez egy gyenge dolog, ez egy ilyen önszuggeszió. De aki keresztjén tudja, hogy ez nem így van. az tudja, hogy valamilyen titokzatos, különleges módon valódi kapcsolatom van egy olyan személlyel, akit nem érzékelek a biológiai érzékszerveimmel, de érzékelem a lelkemmel, szellememmel, és ő hat rám. És egy ilyen életre vágyok. A másik, hogy egy egyszerű életre vágyok, ahol a lényeg a lényeg. Én annyi mindenbe bele tudok veszni. Annyi mindent tudja megragadni a figyelmemet, és nagyon sokat jelent nekem, amit Jézus mondott a Mártának, hogy egy van, ami fontos. És én ilyen értelemben szeretnék egy sokkal együgyűbb ember lenni, egyre inkább együgyűbb ember lenni. Hogy a lényeg lényeg legyen az életemben, a többi meg hát kerüljön a maga helyére. Aztán szeretnék, vágyok a mélységre, a felszínesség helyett. Amikor az Úr Jézus ugye beszél arról, hogy hát a felszín az lehet nagyon szépre meszelt, mint a meszelt sírok, a mélységben meg ott lehet a sok ocsmányság, meg minden. Mi képesek vagyunk így élni keresztjének. Én magamról tudom, szóval nem azért, mert titeket ismerlek, magamról tudom ezt. Én vágyok egy mélyebb életre, hogy a mélybe az legyen, amit a felszínen szeretnék, hogy látnak, lássanak. Aztán szeretnék úgy szolgálni, hogy az a szolgálat az tényleg a közösségnek, az öntudatlannak túlcsordulása legyen. Nem azzal, hogy Uram, én most mekkora dolgokat viszek véghez, hanem lehet, hogy le se esik, hogy mit csinálok, csak a közösségből kijön. Az Úrral való közösségből és az emberekkel való közösségből kijön a szolgálat. Isten minősíti úgy, hogy Tamás, most szolgáltál, lehet, hogy észre se vetted, de ez az, amit én szolgálatnak gondolok, mert engem szerettél, és azért tettél valamit. Szóval ezek az én vágyaim. Nem tudom, hogy ti meg tudnátok-e fogalmazni, hogy milyen vágyak vannak benne a szívetekben, amiket Isten helyezett el, amit védeni kellene, amit táplálni kéne, amit sokkal többet kellene gondolkodni, hogy ezek a vágyak igazi hajtóerők legyenek az életetekben. Aztán az elakadások. Ugye ez az ifjú, ez elakadt. Jézus, amikor rátette a kezét az érzékeny pontra, nem tudott túllépni rajta. Ezeknek az elakadásoknak nagyon fontos szerepe van az életünkben, kijelölik a határainkat, ahol önmagunkat kellene átlépnünk, de nem vagyunk képesek rá. Isten hív valamire, és nem tudunk, szeretnénk, de nem tudunk tovább lépni, mert ott egy akadály, ott vannak a határaink, és nem tudjuk átlépni magunkat. Viszont egy nagyon fontos szerepük az, hogy éppen ezért a kegyelem postásaivá válnak az elakadások. Nem tudom, hogy van-e ilyen elakadás az életedben. Amikor mondtam, hogy gondolkodj azon, hogy vannak-e Istentől kapott vágyaid, és hogy hogy tudsz te ezekkel boldogulni, előre jutsz-e vagy nem. Ha elakadtál, nagyon jó. Az nagyon jó, az a kegyelem postása. Mert előbb-utóbb rá fogsz ébredni arra, hogy kire és mire van szükséged, hogy tovább tudj jutni. Éppen ezért a kegyelem postásai lesznek, mert rámutatnak arra, hogy én nekem vannak nagyon fontos határaim. Szeretnék mutatni 4 fő típusát az elakadásoknak, hogy milyen jellegű dolgok ezek, ahogy a Bibliát tanulmányozzuk, hát sokféleképpen meg lehetne fogalmazni, én így most 4 tipikusat emelnék ki. Az egyik elakadásunk a félelmeink. Ezek a hitünknek a határairól szólnak. Amikor Isten hív, és te indulnál, szeretnéd, de nem tudsz, mert félsz. Félsz lépni. Ez tipikusan az a szituáció, amikor Péter, hát ha akarsz, gyere. Lép ki a csónakba, aztán gyere. És akkor meddig elég a hited? Ki lépsz? Utána végig tudsz menni? Van, aki soha ki nem lép a csónakjából. Soha nem hoz kockázatos döntéseket. Isten hívná őt, érzi, hogy Isten többet szán neki, de valamit hátra kéne hagyni, amit ismer, ami biztonságot jelent, és ott a félelem, a határ, az elakadás. Nem tudja átlépni. Aztán, ha el is indul, ugye Péternek az esete az volt, hogy egyből, ahogy a hullámokat látta, süllyedt, és Jézus azt mondja neki, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél. Ezt a szót néha félreértik azok, akik olvasok a Bibliát. A kicsit nem azt jelenti, hogy abszolút mértékben, hogy kevés volt kilóra. A görög szó eredetileg azt jelenti, hogy nem tart ki végig. Tehát, hogy arra kevés, hogy végig menj a célig. Hogy amikor Isten megszólít és hív, akkor elfogy útközben és megállsz félúton. Ez a kicsi hit. Ha nem kilóra mérik, hogy na most 5 kilóval több hited lenne, milyen jó lenne, hanem ott tudod lemérni akár kicsi, akár nagy dolog, amit Isten neked mond, hogy elég a hitem, hogy elinduljak. De aztán, amikor jönnek a dolgok, amik az életben körülvesznek bennünket, és nem tudunk elmenekülni előle, akkor elfogy és megállok. És ott elkezdek süllyedni.
És akkor ugye a jó hír, hogy Jézus ott van. Tehát az egyik elakadás, ez a félelem, a hitünknek a határait mutatják. A másik a sebeink, amikkel el tudunk akadni, ez a megnyilásunknak a határairól szólnak. Nincs köztünk senki, én azt gondolom, aki ne kapott volna sebeket az élete során. Ezek közül, a sebek közül a legrosszabbak azok, amiket azoktól kapunk, akiket nagyon szeretünk. Igazából engem abszolút nem érdekel, hogy a hentes a boltba mit szólt be. Akkor jó ideges tudok lenni rajta, aztán beszólok neki én is, és túllépek, nem nagyon oszt vagy szoroz. De ha a feleségem, édesanyám, édesapám, a testvérem, a barátom, ha ő sebez meg, na az elég komoly dolog. Azon nagyon nehezen tudok túllépni. És ez így természetes, higgyétek el. Viszont ez egy elakadás lehet az életünkbe. Senki nem tökéletes, kapunk és adunk sebeket. Viszont ez egy elakadás lehet az életünkben, ugye vezethet oda, hogy elzárkózunk a legfontosabb kapcsolatainkban. Aztán a következő elakadás a bűneink, a szentségünknek a határait tapogatja le. Amikor nagyon vágyunk arra, amit Isten beletett a szívünkbe, de nem tudunk, mert a bűneink fognak. Ugye azt általában nem itt látjuk egymáson, mikor egyedül vagyunk, vagy amikor nem azok között vagyunk, akik között számít a bűn. Ott előjön, hogy mik is azok a bűnök, akik még uralkodnak felettünk. Aztán végül a köteleink, a szabadságunk határai. Amikor be vagyunk záródva valahova egy helyzetbe, és tudjuk, hogy van élet a kerítésen túl, tudjuk, hogy van élet a rácson túl, de mi nem tudunk átmenni rajta. Szeretnénk, vágyunk rá, de valami körbehatárol bennünket, és nem tudunk átmenni rajta. Na most a jó hír, azt mondtam, hogy ezek a kegyelem postásai lehetnek. A jó hír az az, hogy ezt a mondatot szeretném, hogy jól megforgatnátok magatokba, hogy Isten ott van jelen, ahol vagyunk, és nem ott, ahol szeretnénk lenni, vagy ahova képzeljük magunkat. A jó hír, hogyha látod, hogy elakadtál, és látod, hogy hol akadtál el, és miben, akkor tudhatod, hogy Isten ott van. Ez egy tök egyszerű gondolat, de nagyon fontos ezt a szívünkbe zárni. Isten ott van jelen, ahol vagy. Ha el vagy akadva, ott van jelen. Nem ott, ahova képzeled magad, vagy jól szeretnél eljutni. Ott nincs jelen. Azért van ott jelen, mert megígérte, hogy nem távozik el tőled, és nem fog téged elhagyni. Ha bánt valami, mert elakadtál, tudd meg, hogy a legközelebb vagy Istenhez. Legközelebb vagy az Úr Jézushoz ezen a ponton. Mert végre azt láthatod meg, ami gátolt téged abban, hogy tovább juss. Éppen ezért ezek a helyzetek az életünkben, ezek a kegyelem postásai lehetnek, mert rányitja a szemünket, hogy miért is van szükségünk a kegyelemből meríteni, és az Úr Jézusra hagyatkozni, az Úr Jézusra támaszkodni. Na most, amit mi tudunk tenni? Ugye ebben a történetben szó volt arról, hogy amit egy ember meg tud tenni. Meg tudja állni, hogy ne lopjon, ne csaljon, ne hazudjon, ne paráználkodjon, tisztelje a szüleit, ne legyen tiszteletlen. Nem tudom nektek ezek a dolgok, hogy mentek eddig. De úgy tűnik az igében, hogy ez még úgy megy. Mégis, ahogy itt beszél az Úr Jézus, azt mondja, hogy az embereknek lehetetlen azok az igazi mély kérdések, azok az igazi mély vágyak, ami az örök élet, az Istennek tetsző élet, az igazi értékes élet. Ezek azok, amik az embereknek lehetetlen, és ezt szeretném, hogyha megjegyeznétek. Hogyha van egy vágy a szívetekbe, lehetetlen, hogy te azt elérd. Most lehet, hogy rosszul hangzik, de fontos, hogy megértsd. Lehetetlen. És hogyha meg akarod tudni, hogy téged mi gátol, akkor van, ami gátol téged, de azzal kapcsolatban azt mondja az Úr Jézus, hogy add el. Szabadulj meg tőle. Ami számodra jelenti a biztonságot, ami számodra jelenti azt, hogy én mégis képes vagyok, próbálj megszabadulni tőle. És utána jön az, hogy képes vagy Jézust megragadni, képes leszel elindulni, és ennek az ifjúnak azt a döntést kellett volna meghozni, hogy itt a vagyonom, mindenre elég lesz itt a földi életben, de most én ezt leteszem, és elindulok Jézussal, és elhiszem, hogy ő is elég lesz nekem. Erre az életre is, meg az örökké valóságra is. Ja, hogy hol fogok aludni holnap, fogalmam sincs. Hogy meg tudom-e venni azt, amit szerettem volna két hét múlva, hogyha most mindenemet eladom? Fogalmam sincs. Hogy teljesül-e minden vágyam, minden célom? Fogalmam sincs, mert nem tudom, hova fog menni Jézus. Én csak azt tudom, hogy én Jézus után fogok menni. Na, ez a nehézség benne. És amikor valami túl erősen fog, akkor mondja ezt Jézus, hogy na, ami abban akadályoz téged, azt add el. Azt add el. És amikor Jézus ezt mondja, és te őszintén megpróbálod megtenni, akkor lesz az, hogy átéled, hogy hát na, én erre nem vagyok képes. Itt most egy komoly korlát van, egy komoly határ van. Na, amit mi tudunk megtenni? Van egy általános forgatókönyvünk, jönnek a vágyak Istentől, megpróbáljuk az erőfeszítéseinkkel elérni azt, kudarcot vallunk, szégyeljük magunkat, de az a jó benne, hogy az önmagunkkal kapcsolatos illúziónknak vége lesz. Az a sok-sok illúzió, amit mi magunkról gondolunk, hogy micsoda nagy szellemi terminátorokká tudjuk mi magunkat kinőni, meg nem tudom, miké tudunk mi válni, nagy emberekké, meg akármiké. Ezeket úgy szépen, aki őszinte, mert aki nem, annak ugye van még egy pár éve próbálkozni, de aki őszinte, előbb-utóbb föladja. Ugye ez az a szituáció, amikor Péter őszinte vágyból hajtva megfogalmazza azt, hogy Jézus, itt lehet, hogy mindenki el fog futni, de én képes vagyok, és kész vagyok az életemet is feláldozni, érted? Egy őszinte vágy, és egy elkötelezettség, de mire képes Péter? Mire elég ez? Ez az emberi erő, mire elég? Néhány napra, amíg a kakas meg nem szólal, kiderül, hogy háromszor megtagadja Jézust, még átkozódik is érte, hogy hiteles legyen. Mert csak erre elég. A te erőd, az én erőm, a mi odaszánásunk, a mi lelki nagyságunk, a mi spirituális erőnk, az erre elég. Ez kevés. Ami az embernek a birtokában van, az kevés. Mire tudunk jutni? A tipikus válaszaink az elakadásainkra, a félelemre az elfojtás vagy a tagadás. Elfojtjuk a félelmeket, nem nézünk vele szembe. Nem merjük kimondani azt, hogy én félek ezt a döntést meghozni, mert nem tudom, milyen következményekkel jár. Félek. Pedig jó lenne, aki tudnánk mondani, hogy félek. A másik tipikus elakadásunk a sebeinkkel kapcsolatban az a védekezés, a biztonságos távolságtartás. Én nagyon szeretem a testvéreket messziről. Olyan közel engedem őket hozzá, hogy lényeges dolgokhoz nehogy hozzáférjenek, mert még megsebzik a szívemet. Tipikus védekezés. A távolságtartás. És jól működik, csak vesztünk vele valamit. Fel kell áldozzuk a valódi kapcsolatokat ezért. De a gyülekezetekben rengeteg kapcsolat így működik. Hát megint csak magamból indulok, hiszen nem kell benneteket bírálgatnom, mert nem is ismerlek benneteket olyan mélyen még, hogy mennyire gyakran osztjuk mi meg igazán azokat a dolgokat, amik mélyen mozgatnak és foglalkoztatnak bennünket, főleg, ha még nem tudtunk velük dűlőre jutni, pedig iszonyú nagy szükségünk lenne egymásra. Nagyon-nagyon komoly segítséget kaphatunk Jézus Krisztustól egymáson keresztül. De hát ott vannak a sebek, és a sebekből megtanultuk, hogyha valaki túl közel jön, sebet ejthet, és bizony meg fog történni. Van erre Istennek megoldása, ugye a megbocsátás, meg a bocsánat kérés, de hát ez nem egy könnyű dolog. Aztán a bűneink, takargatás és a képmutatás, ez az emberi stratégia erre, a vetítés. Ugye erre mondják a fiatalok, ne vetítsél már. Nem utasd azt, ami csak egy képregény. Aztán a következő, a kötelékeinkkel kapcsolatban az önáltatás vagy a racionalizálás. Amikor elkezdjük mondogatni, hogy igen, hát másképp kellene, nem megy, de hát ilyen az élet. Hát a többi keresztény is ezt csinálja, sőt, még a lelkipásztorok is ezt csinálják. Meg a mit tudom én, kik mi, és akkor racionalizáljuk, hogy ez a világ nem alkalmas arra, hogy egy igazi keresztény életet éljünk. Pedig alkalmas. A világ alkalmas, csak ára van. Illetve a világ nem alkalmas, de mi alkalmasak vagyunk, csak ára van. És ezért nem tesszük. És ez a mi megoldásunk, az önáltatás, meg a racionalizálás. Na most megint egy egyszerű gondolat, hogy az elakadásaink, a fejlődésünk legjelentősebb állomásai lehetnek, amit a hívők legtöbbször visszaesésnek érzékelnek, pedig ezek vezetnek el az önátadáshoz, az önmagunk meghaladásához, Isten kegyelméből és erejéből. Amikor az elakadásainkkal szembenézünk, akkor megint egy fejlődés, egy nagyon komoly fejlődés előtt állunk. Ugyanis ekkor fölismerhetjük azt, hogy mennyire nagy szükségünk van a kegyelemre, és Istennek az erejére, hogy mi mennyire kevesek vagyunk. Ezért nagyon fontosak és nagyon komoly ajándékok, jó ajándékok Istentől az ilyen kegyelmi pillanatok, az ilyen felismerések az elakadásaink. Na most, amit Isten tud tenni, tehát mi tudjuk tenni ezeket, de Isten mit tud tenni? Ugye az Úr is azt mondja, hogy az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Az egyetlen lehetséges válasz lehet az önátadás, hogy odaadom magam Jézus Krisztusnak, hogy Jézus, én nem tudom, itt van ez az akadály, itt van ez a határ, nem tudom átlépni saját magamat, odaadni tudom magamat, így, ahogy vagyok, ezzel a nyavajával, ezzel a kudarccal, ezzel a problémával, oda tudom adni magamat, és te csinálj, amit akarsz. És akkor mi Isten válasza az elakadásainkra? Hát a félelmeinkre a válasza a jelenlét. Józsué 1.9, vagy Józsué első fejezet, emlékeztek rá, hogy Isten újra és újra mit mond? Ne félj, mert nem lesz mitől félned. Én egy olyan utat készítek neked, hogy az ellenségek elszaladnak. Mire te odaérsz, 20 kilométerre lesznek tőled. A nép az mindig engedelmeskedni fog. Soha semmi problémád nem lesz, mert te keresztény vagy. Te neked csak örömeid lesznek, te csak sikeres leszel, te egyre gazdagabb leszel. Neked a gazdasági világválság is semmi. Nem, neked mindig lesz munkahelyed, nem lesz munkanélküliség köztetek. Ilyeneket mond Isten Józsuénak is. Ne félj, mert minden happy lesz. Mit ígér neki? Egy dolog van, amit mond. Egy dolgot ígér, és az egy nagyon nagy dolog. Azt mondja, hogy ne félj, mert én veled leszek. Igen, át kell majd menned a Jordánon, de ne félj, mert én veled leszek. Be kellene venni Jerikót, amit lehetetlen, de ne félj, mert én veled leszek. Fogtok majd vereséget szenvedni, mert bűn lesz a népben. És megvernek benneteket, és szét fogtok szaladni. Nem fogod érteni, de ne félj, mert én veled leszek. Ugye ezek történtek Józsuéval. Nem az volt a válasz, hogy megmentelek mindentől. Semmi problémád nem lesz. Mindenki csak adni fog neked. Az idegen népek azt mondják, ma alig vártunk, gyertek, ez a tiétek, neked adunk mindent. Nem így van. És a mi életünk se ilyen. Lehetsz munkanélküli, megbetegedhetsz. Hátat fordíthatnak neked olyan emberek, akiket szeretsz és becsülsz. Megtörténhet nagyon sok dolog. De mégis, ha az Úr azt mondja, hogy veled leszek, akkor ez elég alap ahhoz, hogy ne félj. És ezen az elakadáson ez az ő jelenléte túlsegíthet. A sebeinkre Istennek a válasza a gyógyulás. Az Ézsaiás 53:4-6, ahol beszél arról az ige, hogy mi az ő sebei árán gyógyultunk meg, és ez igaz fizikailag, és igaz lelkileg. Megsebződhetsz, olyan emberek, akiket nagyon szeretsz és tisztelsz, megsebezhetnek. De mégis van tovább, mert Jézus meg tud gyógyítani, és helyre tudja állítani ezeket a kapcsolatokat. Ez Istennek a válasza erre. A bűneinkre a válasz a bűnbocsánat. Az Ézsaiás 43:25, itt az Ézsaiás könyve nagyon sokat beszél arról, hogy Jézus magára vette a mi bűneinket. Helyettünk szenvedett és halt meg, és Isten erre nézve megbocsátja a bűneinket. Nem a jóvátétel a válasz rá, hogy akkor most dolgozz meg érte, szenvedj érte, vezekelj érte, hanem a kegyelem a válasz rá. Jézus keresztje a válasz rá. Isten a bűnbocsánatot adja a bűneinkre. És a kötelékeinkre a szabadítás a válasz. A 107. Zsoltár 10:16 arról beszél, hogy vannak emberek, akik börtönbe kerülnek rossz döntések miatt. És azt mondja ez a Zsoltár, hogy de amikor segítségül hívják Istent, Isten leveri az érzárakat, betöri a vaskapukat, és leveri a láncokat az emberekről, hogy kijöhessenek a szabadságra, hogy futhassák azt a pályát, amire Isten őket hívja. Ez Isten válasza, amit ő tud megtenni. Bocsánat. Egy pillanat. Az önátadás, így összefoglalva végül is azt jelenti, hogy leteszed a kereszthez azt, amivel nem boldogulsz. És Krisztusra hagyatkozva megnyugszol a kegyelemben, mert erőt kaphatsz. Erőt kaphatsz tőle, hogy túlnőjél a jelengedi önmagadon. Túlnőj azon, aki most vagy. Ez nem fog menni úgy, hogy az ember újra odaszánja magát még jobban, meg még jobban, meg még jobban. Ez úgy fog menni, hogy Krisztusra hagyod, hogy megtegye benned azt, amit te nem vagy, amire te nem vagy képes. Hogy elismerd a határaidat, és azt mondd, hogy Jézus, most megint odaértem valahová, hívsz engem, vonsz engem, de odaértem valahová, nem tudok túllépni rajta. Most segíts nekem, leteszem az életemet neked. Hajlandó vagyok valami teljesen másra, mint amerre eddig mentem, és neked merem adni az életemet. Itt egy kép, ezzel szeretném befejezni. Nagyon szeretem ezt a festményt, nem tudom, hányan ismeritek, ez a Salvador Dalinak a festménye. Amúgy egy elég fluggos ipse volt egyébként ez a Dali, nem tudom, hogy hányan ismeritek a képeit, elég sajátos látása volt a világról. Mondjuk egy görbe tükröt tart, és sokszor nagyon megfogja a lényeget vele, de az élete végén szinte elmebeteg lett ez az ember. De amikor festette Krisztusról a képet, én még ilyen jó képet nem láttam Jézusról. Láttam ilyen kis pirisposgás, aranyos kis kisimult arcú Krisztusokat szenvedni a kereszten, egy csepp vér nélkül, ilyen kis idilli szinte már, ilyen kis Biedermeier, stb. Ez a kép, ez nagyon jó. Kinek a nézőpontjából mutatja be a keresztet? A perspektívát, ha nézitek. Föntről lefelé. Ez azt mutatja, hogy Isten téged lát meg engem, ahogy a világot nézi. Krisztus keresztjén keresztül nézi Isten az életedet. És ez a kereszt az esélyed. Nem csak akkor, mikor először elfogadtad az Úr Jézust megváltódnak, hanem folyamatosan, egész életed során. A kereszt a válasz a mi elakadásainkra. És azzal kezdtem, hogy ha lehet, magatoknak írjátok föl, vagy valahogy tegyétek tudatossá, hogy vannak-e olyan vágyak a szívedben, amit Isten plántált el, de elakadtál bennük. Akkor nézd rá, itt a híd. Ezen a hídon keresztül tovább tudsz menni. Ha odamész a kereszthez, és leteszed az életedet oda, hogy Úr Jézus, itt vagyok. Köszönöm, hogy szembesülhettem azzal, hogy megint nélküled nem megy, és ez olyan jó látni. Most csak rád hagyatkozni szeretnék. Megnyugodni abban, amit te értem elvégeztél, egyszer s mindenkorra. Ami elég nekem az egész életemben itt a Földön, és elég lesz az örökké valóságban. Most ebből szeretnék meríteni. Nem magamból, nem valami dolgot megint megmutatni a világnak, meg neked, hogy mire vagyok képes, hanem csak elfogadni a kegyelmedet, és a te erődből merítve túllépni az akadályon, hogy elérjem azokat a vágyakat, amiket te plántáltál a szívembe. Most felhagyom ezt a képet, és Gergőt meg a Józsit kérem, hogy gyertek, megint énekeljetek el ezt a dalt nekünk, ezt a Ma csak álmodom arról. És tőletek meg azt kérem, hogy ne énekeljétek, hanem csak engedjétek, hogy ennek az éneknek a szövege átjárjon benneteket. Nézzétek ezt a képet, vagy csukjátok be a szemeteket, és engedjétek meg, hogy a Szentlélek beszéljen nektek arról, hogy mik azok a vágyak, amik tényleg Istentől vannak, amiért érdemes élnetek, amelyre haladnotok kellene, és hogy mik azok az akadályok, amik megállítottak. És hadd mondhass azt neked, Isten, így a Szentlélek által, hogy az én fiam keresztje elég neked. Gyere oda újból, tedd oda le ezt az egészet, és meríts erőd belőle, és meglátod, hogy tovább fogsz menni. Ugyanúgy, mint a sorvadkező ember, akinek azt mondta Jézus, hogy nyújtsd ki a kezed. Az mi volt? Az a lehetetlen volt. Hát pont ezt nem tudta. De mivel Jézus mondta, megtörténhetett a lehetetlen, és ugyanerre hív most Isten, hogy így álljunk ezekhez a dolgokhoz.
Vártalán csendben csodálok, hogy a lábam táncot jár, vajon térdemre hullok, hogy álva nézek rá, ha lerújját kiáltok, hogy elém úr a számba, csak álmodom arról. Csak álmodom arról. Lennék már, ahol a fiú melynek szennyegzőre vár, csak álmodom arról. Más csupán boldog, örök imádás, csak álmodom arról. Álmodom arról. Mit érzek majd akkor, mikor dicsőséged vár? Talán csendben csodál, vagy a lábam táncot jár. Vajon térdemre hullok, hogy állva nézek rá, hallelujját kiáltok, elém úr a számba, csak álmodom arról. Csak álmodom arról. Mit érzek majd akkor, mikor dicsőséged vár? Talán csendben csodál, vagy a lábom táncot jár, vajon térdemre hullok, hogy állva nézek rád, hallelujját kiáltok, hogy elnémul a számba, csak álmodom arról. Majd akkor dicsőséged vár, talán csendben csodál, vagy a lábam táncot jár, térdemre hullok, hogy álva nézek rád, hallelujját kiáltok, elém úr a számba, csak álmodom arról.
Imádkozzunk. Úr Jézus, jövünk Te hozzád, és köszönjük Neked, hogy Te az elakadásainkkal együtt szeretsz bennünket, és hogy látod, hogy ez mire jó. Köszönjük, hogy elhozod az idejét, hogy néha fönnakadjanak a dolgaink az életnek a súlya alatt, és hogy fölismerhetjük, hogy mennyire rád vagyunk utalva ilyenkor. Köszönjük, hogy Te olyankor ott vagy, hogy olyankor nem szenvednünk kell, és nagy erőfeszítéseket tenni, hogy visszaküzdjük magunkat a Te elfogadásodba, vagy kegyelmedbe, hanem ott azokon a pontokon, ahol elakadunk, Te ott vagy. És hogy ez a Te kegyelmedre mutat rá ilyenkor az életünkben, hogy van tovább. Hogy a kegyelmed még mindig jó, még mindig elég, még erre is elég. Úr Jézus, hadd, hogy ahogy a keresztelő János fogalmazott, hogy nekem alábbszállni kell, neked pedig növekedni, hogy ugyanez legyen az életünkben, hogy egyre kevesebbet gondoljunk, képzeljünk magunkról, és egyre többet gondoljunk Te rólad. Tudjunk egyre jobban alábbszállni mi, és tudjunk egyre nagyobb teret adni Te neked. Köszönjük a vágyakat, amik tőled származnak. Te ismered azokat a vágyakat is, amik nem tőled vannak, és mégis ott vannak a szívünkben. Kérünk, segíts! Segíts, hogy a tőled származó vágyakért égjen a szívünk. Tudjunk helytállni az életben, becsületesen megtenni mindazt, amit kell. Örülni a napoknak, amit tőled kapunk, de legyenek álmaink, amik arról szólnak, amiről most énekeltünk, hogy lesz majd egy nap, amikor veled találkozunk. Lesz egy nap majd, amikor az örök életbe belépünk, és korokon keresztül veled, a te dicsőségedben élhetünk. Add, hogy tudjunk vágyni ezekre is. Hogy fogja a szívünket, Uram, a te perspektívád, a te álmod velünk kapcsolatban. Köszönöm az én testvéreimet, köszönöm a Kőszikla gyülekezetet, add, hogy mi hadd lehessünk egy becsületes, tőled függő, téged szerető gyülekezet, ahol vállalhatjuk az elakadásainkat, ahol számíthatunk rád, várhatunk rád, hogy te azokból kiszabadíts minket. Ilyenkor tudjuk egymást támogatni, bátorítani, egymás mellé odaállni. Köszönjük a te kegyelmedet, amiből élhetünk. Ámen.